reggelenként 8 órától hallhatóak itt a Civi Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az Úrnapján, vasárnap reggel 8 órától. Az ajtó. Nyitottan a művészetre. Madarász Máté műsora a civilradio.net-en.
Kinyitott az év utolsó ajtaja. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Madarász Máté. Hozom a legjobb szilveszteri slágereket itt a Civil Rádióban, az emberi hanghullám hosszán. Tartsanak velem, egy óra még a miénk. Rádió, az emberi hang. Jó napot kívánok, a mikrofonnál pedig Madarász Máté. Ma december 27-e van, az év 361. napja a Gergely naptár szerint. Az évből, hát már csak 4 nap van hátra. Szent János apostol evangélista ünnepe van ma a katolikus egyházban, és az alkotmány napja Észak-Koreában. A mai adásra is hoztam receptet, programokat, na meg persze interjút, egy tök jó kis társasjátékot hoztam el, vagyis annak az interjúját, amit akár itt szilveszterkor is játszhat a kedves hallgató. És most mit mondok? Hát csak annyit, hogy repüljön a bálna!
Az ajtóadását hallják a civilradio.net.
Bemondó hív egy portugál. Búcsúzz
az ajtó nyitottan a művészetre. Feminista autós kártya hódít a neten. A menők közösségi sikeréről beszélgetünk. Feminista autós kártya hódít a neten. A menők közösségi sikeréről fogok most beszélgetni Budai Lotti író, nőtörténeti publicistával. Jó napot kívánok, szia!
Szia, szia Mártim, és köszöntöm a hallgatókat is.
Valahol említetted, hogy egy villámcsapás erejével jött az ötlet. Mi volt az a pillanat, ami beindította a menők gondolatát? A menők ugye ez a társas játék, vagy kártyajáték, amit te készítettél.
Szerintem ez így több irányból állt össze. Ugye egyrészt én zuborozi kolléganőmmel már pár éve írjuk a Micsoda sorozatunkat. Ez egy olyan könyvsorozat, amiben különböző szempontokból dolgozunk fel női élettörténeteket, híres nőknek az életét, munkásságet, illetve van egy közös podcastünk most már jó sok éve, Micsoda nők, illetve később Micsoda nagy menők volt néven folytatódott. És nekem ez egy nagyon véletlenszerűen jött ez a projekt az életem, akkor már egy ideje foglalkoztam nőtörténettel, de nem egyedi nők életével, hanem mikrotörténelemmel, régen élt nők hétköznapjaival, divattörténettel. Viszont azt vettem észre, hogy haladt előre a podcast, ugye teltek az évek, és jöttek ezek a könyvek, hogy ezek a személyes történetek sokkal jobban megérintik az embereket, a női olvasóinkat, hallgatóinkat. Rengeteg olyan visszajelzést kaptunk az évek alatt, hogy ezeknek a nőknek az, amit átéltek, a munkássága, mennyi erőt adott nekik ezt hallgatni. Volt olyan nagyon kedves hallgatónk, aki írt, hogy dialízis közben hallgatta, volt, aki a vállópere során segített neki rengeteget, vagy amikor nagyon rossz idegállapotban, mondjuk minden este minket hallgatott, volt, aki külföldre költözésnél az ilyen expat létformával járó válságot, elszigeteltséget élte túl ezekkel a történetekkel, szóval, hogy itt jöttem rá, hogy ezekben mekkora erő van. És ami pedig, hát, hogy konkrétan hogy jött az ötlet, utólag azt rakom össze, hogy pár nappal a szilveszter előtt arról keveredtem beszélgetésbe az élettársamban, hogy tűnnek el a nők a történelemből. Ez is egyébként egy önmagában megérdemelne egy beszélgetést, hogy mik azok a módok, ahogy egykor élt, és akár nagyon is szignifikáns hagyatékot maguk tudó nők el tudnak tűnni a történelemkönyvekből, és hogy lehet nem még más módokon őket visszahozni. És akkor január 1-én, nem is tudom, ültem otthon, és akkor így a semmiből jött egy ilyen ötlet, hogy miért nincsen egy autós kártya nőknek. És tényleg ez volt az első gondot, hogy egy feminista autós kártya, és hogy erre van szükség, és nem tudom, hogy ez most ilyen nagyon spirituálisan hangzik-e, vagy nem, de tényleg vannak ilyen nagyon ihletett pillanatok az ember életében, és ez nekem az volt. És így éreztem abszolút ezt a flow élményt, hogy így leültem és elkezdtem megtervezni, hogy jó, akkor a metódus az hasonló lesz a régi autós kártyákhoz, kell x darab nő, el is kezdtem őket fejből összeszedni, hogy milyen értékek mentén legyenek, ugye, vagy milyen kategóriák mentén legyenek összehasonlítva. Nem tudom, te játszottál autós kártyát régen?
Nem tudom, én nagyon sokféle játékkal játszottam. Igen.
Én nagyon nézett ki, hogy kettő osztottátok ugye a paklit, és hogy akkor nem tudom, Warburg max sebesség 125 jött, a másik, hogy 130, és a 130 akkor vitte mind a két lapot. És akkor így összeszedtem, hogy milyen kategóriákban lehetne összehasonlítani nőket. Ez lett végül a hagyaték, a politikai aktivitás, lázadás, hatás és összefogás, és mindenkit besoroltam egytől százig, végül egytől százas kategóriákat találtam ki, és akkor így lehet őket ütköztetni, és ez a játék lényege.
Kik segítettek neked a fejlesztésben, vagy ez teljesen egyéni projektként indult? Említetted az egyik kolléganődnek a segítségét, viszont vele írsz, én úgy értelmeztem. Szóval, hogy valaki segített ennek a fejlesztésében?
Sokáig nem szóltam róla senkinek, mert van, pont ezzel a kolléganőmmel vagyunk ebben nagyon hasonlóak, hogy 1000 millió ötletünk van, amit mindig ilyen nagyon nagy lelkesedéssel belekiabálunk a világba, és amikor valaki kérdezi, hogy jó, és hogy állsz az XY projektet, és akkor jön ez az ADHD és szégyen, hogy hát, az így belesüllyedt a többi másik ötletnek a ködébe, úgyhogy erről nem akartam beszélni, amíg nincsen úgy, hogy megint kicsit ilyen a spiritben fogalmazza, aki nem manifestálódik legalább egy rész, és azt hiszem, hogy ilyen tavasztáján Fodor Marcsi újságíró és írótársamról van egyébként szó, és hát egy nagyon-nagyon nagy tudású nőtörténeti kutató, én szakmailag abszolút példaképemnek is tekintem, mert régebb óta foglalkozik ezzel, mint én, és hát így ilyen tavaszi napokon ő így arra ébredt, hogy ilyen én éjszakánként szoktam dolgozni, ilyen váratlan SMS-eket kapott reggelente, hogy figyelj, ha te be kéne sorolnod első Erzsébetet 1-től 10-ig, hogy mennyire volt jó a női összefogásban, hányast mondanál, és akkor így az ötödik ilyen furcsa kérdés után már megkérdezte, hogy miről van szó, úgyhogy én őt hallottam be először ebben a játékban, is onnantól nagyon sokat segített, mert például ugye ahogy én így elkezdtem gondolkozni, mert ezt kicsit bonyolultabban kell játszani, mint az egykori autós kártyát, tehát ezt így kicsit átvariáltam a szabályokat, és rájöttem, hogy például tök sokat lendítene a játékon, ha a nők is kategóriákban szerepelnének, és így lettek harcosok, művészek, vezetők, tudósok, és így tovább, azt hiszem 6 vagy 7 kategóriát hoztam végül létre, és akkor abban például nagyon sokat segített, hogy céltudatosan kerestem olyan nőket, akik izgalmasak lehetnek a játék szempontjából, akkor abban segített, illetve hát azért egy ilyen társas vagy kártyajátékot fejleszteni, ez egy elég új terület volt, úgyhogy például engem is meglepett, hogy mennyi mindenre kell figyelni. Végén lett egy hatalmas Excel táblán, például, hogy a pontok ne ismétlődjenek, tehát ne legyen nagyon sok döntetlen, és akkor az összes nőt ugye külön be kellett sorsolni, hogy rangsorolod például, hogy most kinek nagyobb a hagyaték, a Virginia Woolfnak, vagy Frida Kahlónak, hiszen mind a ketten hatalmasat alkottak, csak más területen, és akkor például nekem a Marcsi nagyon sokat segített, hogy ötleteljünk, hogy akkor ki a több, ki a kevesebb, illetve ugye Hacsai Zsófi, aki pedig antropológus, és szintén Angliában él Marcsival együtt, és ő szerkeszti a közös könyveinket, például a Amicsoda barátnőket, ami most jelent meg, annak az előszavát is ő írta, ő pedig nagyon sokat segített hát kb. Ilyen szerkesztőként, lektorként átolvasta az összes szöveget, amit készítettem.
Melyik kártyalap volt a legnehezebb döntés, hogy bekerüljön, vagy kimaradjon?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Én például Balain Annát nagyon szeretem, mint történelmi alakot, és rengeteg mindent tudunk róla rosszul. Tehát lényegében az összes információ, amit így köztudatban róla vélni tudunk, az hamis, úgyhogy mindenképp szerettem volna tenni, viszont ő egy olyan nőalak, aki az összes kategóriában szinte egy ilyen, hogy mondjam, erős, de nem nagyon kiugró értékeket hozott, és ugye ebben a játékban az lenne a lényeg, hogy mindig legyen egy erősebb kártya az ember kezében, mint a másik, tehát hogy nem jó, hogyha minden nagyon összesűrűsödik ugyanazokra az értékekre, és akkor végül így sikerült azért úgy rendeznem, meg alakítanom a szempontokat, például az élete leírásában, hogy a lázadás ballettő őt nagyon erős. Azon gondolkozom, hogy igen. Végül amúgy maradtak ki, legalább tucatnyian, úgyhogy őket most fejben elkezdtem besorolni egy kiegészítő pakliba, hogyha eléggé megnyeri az emberek tetszését az a játék, akkor lehessen hova folytatni. Például Aszfáziát ki kellett hagynom, mert már volt benne egy Hypatia, és őket így ugye mindketten, mint ókori filozófusnak így nehéz lett volna őket összehasonlítani, illetve még nem is tudom, politikai vezetők, Sri Lanka elnök, első női miniszterelnök, egyetemben nem maradt Margaret Thatcher, tehát voltak ilyen nehéz döntések, de nagyon megnyugodtam, amikor kitaláltam, hogy ezt majd lehet folytatni.
Mit szeretnél, hogy a játékosok hazavigyenek ebből az élményből? Tanulságot, inspirációt, szórakozást?
Szerintem ez nagyon attól függ, hogy valaki a társas játék vagy a kártyajáték élményre utazik, csúnya megfogalmazva, vagy inkább edukálódni szeretne. Én valamiért úgy képzelem, hogy én ezt inkább azoknak készítettem, akik szeretik olvasni a könyveimet, és szeretnek akár csak ilyen röviden is női élettörténetekkel megismerkedni, hogy minden lapon rajta van, nem csak az értékek, hanem egy rövid bemutatása is ezeknek a nőknek, illetve ha más nem, akkor legalább ilyen rácsodálkozást arra, hogy úristen, mennyi olyan nő van, akiről sosem hallottunk, pedig mennyire fantasztikus dolgot tettek le. És ugye, hogy miért nem hallottunk róluk, és ugye itt jön be például az, amit említettem, hogy beszélgettünk róla, hogy lehet nőket eltüntetni a történelemből. Ugye egyrészt itt van ez a kulturális vakság, hogy hajlamosak vagyunk a történelem alakjait a nyugati fehér férfi szemével rangsorolni, illetve egyáltalán őket figyelembe venni. Úgyhogy nagyon figyeltem arra, hogy azért a világ minden tájáról gyűjtsek össze nőket, tehát van benne az 1600-as években élt mexikói feminista apáca, aki csak azért vonult be a kolostorba, hogy ne kelljen férjhez mennie, és ott írt az rendkívül haladó haladó nézeteit tartalmazó, hát majdnem röpiratait, vagy például a Trung nővérek, akik a Vietnámban mai napig a szabadság jelképei és szabadság harcot folytattak a kínai elnyomás ellen, és direkt vettem bele például Sojourné Truth nevezetű afroamerikai abolicionistát és feminista szabadságharcos, aki a maga idejében olyan lendületes beszédeket mondott, hogy simán ott lenne a helye. Egyébként Martin Luther King volt egy Álmom című beszéde mellett, úgyhogy erre azért igyekeztem figyelni.
Szeretnéd, hogyha a menők egy oktatási eszközként is működne, például az iskolákban?
Szerintem abszolút működhet. Azért ez a játszva tanulás, ez nagyon hatékony eszköz, és egyébként úgy is vannak megfogalmazva a szövegek is, hogy egy 10 éves kortól abszolút lehet már élvezni, meg értelmezni is.
Hogyan reagáltak a játékra a férfiak?
A férfi ismerőseimnek nagyon tetszett egyébként, legalábbis akik kipróbálták. Az előbb említett Fodor Macsi barátnőm férje egyébként, ő társasjáték fejlesztő többek között. Azt hiszem Magyarországon például a Menza csata című játéka is kapható, úgyhogy ebben már egy nagyon mondjuk egy feketőves szakértő, meg ő jár is ilyen találkozókra, meg bemutatókra. Ő rajtuk teszteltem először a kétféle játékszabályt, amit kitaláltam, illetve ők segítettek tökéletesíteni, és akkor nagyon megkönnyebbültem, amikor azt mondta, hogy ez működik, meg érdekes, meg hogy egyáltalán mint kivitelezés is így megállja a helyét, úgyhogy annak a férfi véleménynek örültem a legjobban. De hát ez meg majd kiderül, hogyha elkezdenek vele játszani.
Te magad készítetted a grafikai terveket is. Milyen vizuális koncepció mentén alkottad meg alapokat?
Nagyon fontosnak tartottam, és ez is a Zsolt egyik ötlete volt, hogy ez egy olyan kártyapaki szerint, ami vizuálisan nagyon erős lehet, úgyhogy ezért is döntöttem úgy, hogy külön kategóriákba sorolom a nőket, és minden kategóriának van egy külön színe, és hogy minden lapon meg akartam jeleníteni egyrészt az adott nőnek a portrét, illetve egy kisebb mérőben és háttérképnek pedig még valamilyen részletet a munkásságáról vagy az életéről. Ennek a kétféle játékmódban van egyébként jelentősége, mert van egy olyan mód, ahol úgy lehet játszani, hogy csak a lapoknak a hátlapját látott el, a nők portréja van, meg a neve is, hogyha valaki nagyon pengenő történetből, akkor így már lehet, hogy van is egy kis stratégiai vagy helyzeti előnye, de én ezt amúgy nagyon élveztem megcsinálni, mert azért azt hiszem, elmondhatom magamról, hogy kreatív ember vagyok, de olyan fajta kreatív ember egy kicsit, aki ilyen, van egy kis ilyen ADHD-s beütés, hogy mindig más irányból van szüksége az agyának a stimulációra, úgyhogy nekem nagyon jól esett két könyv között egy kicsit így egy ilyen vizuális projekttel lazítani.
A Brunch kampány gyorsan elérte a támogatási cél 70%-át. Mit árul el ez a társadalmi igényről?
Igen, ez ugye jelenleg a Brunch közösségnek a felületén lett megrendelni, illetve ott fut egy kampány, illetve hát nem is tudom, mikor ez adásba kerül, addigra valószínűleg már végén is lesz, hogy december 2-ig lehet elérni, és nem azt mondjuk, hogy most már 91%-on állunk, körülbelül egy ilyen, nem is tudom, három hete, hogy elindult, aminek fú, én nagyon-nagyon örültem, meg nagyon örültek a Brunch közösségnek az alapítói működtető is. Ugye ezt, ha valaki nem ismerné, ez egy ilyen, hát lényegében egy ilyen magyar Kickstarter-ként lehet elképzelni, tehát ahol közösségileg finanszíroznak meg projekteket, és szerintem ez nagyon-nagyon alkalmas felület arra, amikor valakinek van egy ötlete, hiszen ugye erre is épül az egész koncepció, de nem tudja, hogy erre mekkora társadalmi igény, mert akkor ezt meg tudja méretetni, és én nagyon-nagyon örültem, hogy egy olyan országban, ahol azért mondjuk úgy, hogy jelenleg a lázadó nőket, meg a nem hagyományos szerepeknek megfelelő nőalakokat nem éppenséggel teszik ki példaképnek mondjuk az iskolában, vagy a történelemkönyvben, ott ekkora érdeklődést tud mutatkozni egy ilyen újfajta kártyajátékra, és azért szerintem ebben az is benne van, hogy nagyon sokan vágyunk egyre jobban a offline kikapcsolódások iránt, tehát, hogy egyre több ember vágyik arra, hogy ne az online térben találja meg a szórakozást, és egyébként úgy is hallottam szakemberektől, hogy a kártyajátékoknak van is egyfajta reneszánsza mostanában pont ezért.
Tervezed, hogy lesz folytatása a játéknak, például egy második pakli új nőalakokkal, vagy más tematikával?
Már kétféleképp is elképzeltem a folytatását ennek a paklinak. Az a jogi, hogy igazából a kategóriák a művégtelen mennyiségig folytatható, tehát hogy rengeteg tudós, politikai vezető és női művész várja, hogy helyre kaphasson ebben a játékban, illetve a kategóriákat is lehet bővíteni, tehát sportolók, humanitárius munkások, előadó művészek, világutazók például, egyelőre ezek azok a kategóriák, amik még eszembe jutottak, és a másik pedig, ami eszembe jutott, és szerintem nagyon nagy igény lenne rá, ez egy külön magyar pakli. Meg gondolkoztam, hogy vegyek ebbe úttörő magyar nőket ebbe a játékba, viszont ez rettenetesen nehéz lett volna ki válogatni, hogy akkor hányan, milyen arányban, és azok éppen ki legyenek, kik legyenek, hogy úgy döntöttem, hogy inkább egy híres magyar menőkről szóló játékkal folytatom. Az elsőnek sikere lesz, de ez egyelőre úgy néz, hogy összejön.
Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnod, mit jelent neked a menők? Mi lenne az?
Nekem ez abszolút egy szerelem projekt, és egy nagyon jó bizonyítéka a személyes szempontból. Egy nagyon jó bizonyíték annak, hogy amikor az ember valamit tényleg úgy csinál, hogy flowból, és úgy, hogy egyszerűen csak megy arra, ahol szívesen csinálja azt,